Kontűr. Művészeti magazin.
P. Kristály Bea és Ferenc Zsolt nevében is köszöntöm Önöket, Gergely Zsuzsa vagyok. Hajdú Szabolcs magyarországi filmrendező, színész jó pár éve azok sorát gazdagítja, akik nem kapnak állami támogatást a terveik megvalósításához. Neki azonban sikerült bebizonyítania, hogy a szükség néha csodákat szül. Pénzhiány miatt színházi előadásokat rendezett, majd nagyon kis költségvetésből filmet forgatott az így született történetekből. Nagyon erős és hűséges alkotói csapattal dolgozott, és létrehozott egy magánélet trilógiát. Mindegyiket először színpadon mutatta be, csak azután dolgozta át a kamaradrámákat forgatókönyvé. Az Ernelláék farkaséknál a gyermeknevelési problémákat helyezte előtérbe, de óhatatlanul szólt a párkapcsolatokról, a rokoni viszonyokról is. A 2016-os film Karlovy Váriban elnyerte a Kristály Globust, Hajdú Szabolcs pedig a legjobb férfi főszereplőnek járó díjat vehette át. A folytatást, a Kálmán napot ugyanabban az évben mutatták be színházban, a filmes változatra azonban 7 évet kellett várni. Én az előadást a Temesvári Eurórégiós Színházi Találkozón láttam. A trilógia záró része az 1% Indián, ami színházban 2019 óta szerepel műsoron, és idén október elejétől kerül a magyarországi mozikba. A Kálmán napot vetítették a TIFF-en is, és a Filmtett Egyesület jóvoltából egy hete látható az erdélyi mozikban. Bemutatója Kolozsváron, a Művész moziban volt. Mai összeállításunk a Kálmán napról szól. Van egy ízlésesen berendezett faház valahol a város szélén. Nem luxus otthon, inkább a skandináv polgári házakra emlékeztet. A tárgyi világa, a polcokon sorakozó sok könyv azt sugallja, hogy értelmiségiek lakják. Olga és Kálmán 40-es házas pár. Ők most éppen vendégeket várnak ebbe a csendes lakba, a férfi névnapját ünneplik majd, szintén házas pár, hasonló korú barátokkal. Hajdú Szabolcs nagyszerű emberismeretéről tanúskodik, ahogyan apró gesztusok, félmondatok, irritált beszólások segítségével megmutatja egy 20 éve tartó házasság jelenét. Olga és Kálmán kapcsolata megkopott, kiürült. Ehhez nagy mértékben hozzájárul a férfi gyakori taplósága, mert Kálmán szerint például a szex nem nagy ügy, mit kell arra készülni, csinálni kell, naponta többször és kész. A ruha teregetés pedig nem neki való, az olyan, mintha a kutyát nyávogni tanítanád, már pedig a kutya ugat, és kész. Olga belefáradt ebbe a sok apró bántásba, a férfi figyelmetlenségébe, és ugyan nem rejti véka alá a véleményét, de lázadni, ajtót csapkodni nincs már ereje. A vendégségbe érkező házaspárról sem sugárzik a boldogság. Zitának be nem áll a szája, mondja és mondja a semmiségeket, mintha a folyamatos beszéd segítene elhessegetni a gondokat. Férje Levente időnként rámordul, de elsősorban hasfájásával, mindenféle allergiájával van elfoglalva. Gyereknevelés, iskolaválasztás, shoppingolás a téma, igazi állóvízben tocsogás az egész együttlét. Váratlanul betoppan Ernő, a család ezermestere, akit ugyanúgy egy lomtalanításon találtak, mint a nappali Art Deco stílusú bőrkanapéját. Igazán nagy tragédiák az Ernő életében voltak. Gyermekét, majdnemrég feleségét is elvesztette, most ennyi van neki, ez a család, ahol a dolgokat szerelgeti, javítgatja. Legtöbbször nem végez jó munkát, de kedves a háziakkal, virágot hoz Olgának, és legalább él. A történésekbe a pálinka is beleszól egyfajta katalizátorként, és eljutnak odáig, hogy Zita otthagyja a házat. Levente bevallja Olgának, hogy van egy fiatal szeretője, aki ráadásul gyermeket vár, ettől annyira kétségbe esett. A kis csapat Zita keresésére indul. Mire megtalálják, mire visszatérnek, mindenki tud már mindent, és a kínos délutánt egy félszektán zárja. Nem oldódik meg semmi, csak lépnek még egyet az 50. évük felé. Hajdu Szabolcs ezúttal is remek pszichológusként vázolt egy élethelyzetet, amelyen nagyon gyakran őszintén nevetünk, hiszen az életünk drámai pillanatai kívülállók számára gyakran nevetségesek. Ennek a sírva nevetésnek köszönhetően jutunk el odáig, hogy a kisrealista stílusban készült Kálmán napnak köszönhetően saját magánéletünk leltárát is elkészítjük. Mivel a színházi előadásokat hosszú évekig játsszák, időnként változik a szereposztás, elsősorban a női karakterek esetében érzékelhető mozgás. Ennek ellenére a stáb stabilnak mondható, néhány ember mindhárom drámában és filmben játszott. A Kálmán nap öt karakterét a következő színészek alakítják. Kálmán maga Hajdu Szabolcs, felesége Olga Tóth Orsi. Zitaként Földeáki Nóra látható, az ő férje Levente pedig Szabó Domokos. A mindenes Ernőt Gelány Imre játsza. A film operatőre az erdélyi származású Bántó Csaba, gyártásvezetője pedig Gálovics Zoltán, aki sokáig a Teszt művészeti igazgatója volt, jelenleg a kolozsvári Pukbáb Színház magyar tagozatának vezetője. Kétszer láttam a Kálmán nap című filmet, először a Tiffen, másodszor a kolozsvári bemutatón. Első alkalommal Gálovics Zoltán és Bántó Csaba képviselte az alkotást, másodszor az öt színészből három itt volt Kolozsváron. Mai műsorunkban elsősorban azzal foglalkozunk, hogyan íródnak ezek az intim történetek, milyen filmnyelvet választanak a kamaradrámák adaptálásakor, és miként igazodnak el egy szinte nem létező költségvetésből. Jövő héten pedig a Kálmán nap karaktereit, az öt szereplő közötti viszonyt elemezzük behatóbban. Hajdu Szabolcs 2001-es első nagyjátékfilmje a macerás ügyek óta számos, eltérő tematikájú és stílusú filmet forgatott. A most záruló trilógia minden darabja magánélettörténet. A középkorúak sokféle válságáról beszél érzékenyen, de humor ellenére kíméletlenül kritikusan. Erről a három filmről beszél most Gálovics Zoltán gyártásvezető. Háttérzajként a szamos zúgását is rögzítettük, ugyanis a Tranzitházban beszélgettünk.
Szabolcsra sokat beszélgettünk erről, hogy igazából ez trilógia, de hogyha azt vesszük alapul, akkor gyakorlatilag ebbe az egész történetbe ugyanúgy bele tud tartozni az ő korábbi első filmjei közül a Tamara, meg hogyha a békeidőt nézzük, akkor annak is nagyon-nagyon sok eleme azért kapcsolódik ehhez, mert ott is azért párok jelennek meg, kiegészülve gyerekekkel, ott is már családdá egészülve, de ugyanúgy párkapcsolati kérdések jelennek meg. Nyilván ez így egybe trilógiaként működik. Volt játszva, hogyha jól tudom, Szabadkán egymás után a három. Csabi látta, és mondta, hogy azért ez egy nagyon-nagyon-nagyon erős élmény. Én amikor legelőször láttam a Kálmán napot, akkor Debrecenben láttam az akkori bemutatót, és még nagyon-nagyon-nagyon friss volt. Egészen másképp működött az a jelenet például, amiben Dugó Gelányi Imre megöleli, magához szorítja Nórát. De közben meg Szabolcs előadásainál azért jellemző az, hogy nagyon-nagyon sokat érik, és mivel állandóan gazdagodik, igazából az az előadás, amit a Teszten láttál, az már egy azért elég jól kiforrott előadás volt. Számomra jó élmény volt most megnézni a filmet, mert egyszerűen azt láttam, hogy egy ilyen nagyon érzékeny közönség van, aki egyszerűen a történetet is közel érzi magához, a dialógusok is működnek, tehát ami vicces volt, az tényleg érződött, hogy veszik, de ugyanúgy a mélyebb regiszteri is nagyon-nagyon szépen kijöttek, tehát hogy én tényleg nagyon örültem, szerintem nagyon jó közönség volt, és nagyon jól vett a filmet. A tapasztalat az volt, hogy amikor Tallinnban néztük, tehát hogy ott volt a világpremiér, teljesen más volt a feelingje. Tehát azért mégiscsak egy magyar vagy közép-kelet-európai vonatkozású film, amiben nyilván egyetemesek a kérdések és a problémák, és igazából bárhol lehet azonosulni vele, de azért például ez a színészeknek lévő debreceni gyökerek, és az a fajta hanghordozás vagy beszédmód azért itt él igazán, vagy mivel ugye színházi előadásokból készült filmek, tehát ezért nagyon sok a szöveg. Történetben nem mennék bele, mert hogy az igazából a Szabolcs tud róla sokat beszélni, de azt tudom, hogy az nagyon fontos nekem is, mint kollégának, színházi embernek, filmes embernek, hogy tényleg egy olyan témát, kérdéskört jár körül, amivel kevesen foglalkoznak, és érződik az, hogy ez a középkorú generációnak a párkapcsolati kérdései, azok kibeszéletlenek, és emiatt nagyon érzékenyek is.
Vajon az, hogy Tallinnban másképp reagáltak, az milyen mértékben függ össze a nyelvvel? Mert ugye a humora elég nagy mértékben nyelvi alapú humor is, és akkor nem tudom, hogy jól lehet-e lefordítani például. Meg van a nyelvnek is, minden nyelvnek, egy olyan kicsinyesége, amilyen van az embernek is. Tehát, hogy a sületlenségeink, a meggondolatlanságaink, stb. Azok nagyon nyelv alapúak. Ezeket meg Szabolcs nagyon jól műveli, tehát csodálatos párbeszédeket tud írni. Az az érzés az embernek, hogy a saját konyhájában, a saját veszekedésében van benne. Ettől olyan, hogy kacagsz-kacagsz, de azért közben a zapszem sem fér, mert hogy nagyon szembesít a saját hülyeségeinkkel, vagy csalódásainkkal, vagy drámánkkal és nevetségességeinkkel. Tehát, hogy szerinted mennyire nyelvfüggő pont emiatt, hogy sokat is beszélnek ezek túlbeszélt filmjei neki?
Szerintem nagyon. Én most például, ugye Kolozsváron vagyunk, Tiffen, a film az román felirattal volt, és angol felirattal vetítve, és egyszerűen azt láttam, hogy a román felirat és a román fordítás az egyszerűen sokkal-sokkal jobban működik, mint az angol. Az egyik példa, amit felszoktunk hozni, az pont ez a bogrács kérdés. Tehát, hogy ez a mi sokkal többet segítünk nekik, mindig segítünk, az autót elkérték, kölcsönöttük a bográcsot. Ez a kicsinyessége a figurának, hogy a bogrács elkérése vagy kölcsönadása ez mekkora nagy ügy. Tehát, hogy ez például a románban teljesen átjön, az angolban meg egyáltalán nem jön át. De nagyon-nagyon-nagyon sok ilyen van, ami nyelvi komikum benne, vagy nyelvileg nagyon fontos. Nem csak értelmében, hanem akár ritmusában is, tagoltságában is, zeneiségében is, tehát ugye ez benne van a pakliban. Ott van például a Nóra figurája, akire ugye az a jellemző, hogy folyamatosan beszél. Ez például, hogyha elkezdett feliratként követni, akkor igazából erőfeszítés az, hogy folyamatosan kövess, hogy mit mond. És még hogyha nagyon-nagyon sokat is beszél, és nem mindig az információ az, ami nagyon fontos belőle, hanem ez a figurához hozzátartozik, ez az állandó beszélés. Tehát egyszerűen teljesen más jelent az, hogyha hátra vagy dőlve, és érted, követni tudod, és nem jelent semmi különösebb erőfeszítést, és egészen más az, hogyha megérted, hogy ez egy ilyen figura, és akár még viccesnek is tartod, de nem ugyanaz a nézői élmény és tapasztalat. Mélyen nyelvi sok szempontból ez a film. És nem csak a nyelvisége miatt, hanem egyszerűen az is, hogy ezek a figurák valahogy, vagy ezek a élethelyzetek közelebb állnak ehhez a vidékhez. Szabolcs, hogyha jól tudom, akkor Bulgáriában is nézte, és nem emlékszem, hogy ott milyen visszajelzések voltak, de én egyszerűen azt gondolom, hogy például a Kolozsváron, ilyen román-magyar környezetben nem éreztem azt, hogy bármit is veszítene egy nézőt, és szerintem román nyelven is jól működik. Nyilván hangsúlyozom, hogy azért mégis egy anyanyelvű magyarnak azért más élmény.
Hajdu Szabolcs trilógiája sajátos munkamódszerrel készült. Nem arról beszélünk, hogy valaki írt egy darabot vagy egy forgatókönyvet, és akkor ők a saját életszemléletükhöz, érzelmi állapotukhoz igazítják azt. Együtt találják meg a fájó pontokat, együtt teszik fel a kérdéseket, és ebből a közös gondolkodásból születik a végleges szöveg, amelyet Szabolcs jegyez, de amely mindenki számára otthonos. Ezért alakul ki a nézőben az a benyomás, hogy a szereplők beengedték őt a saját nappaliukba. Gelány Imre színművész meséli el, hogyan született a három előadás, és hogyan lett utólag filmé.
Van egy speciális munkamódszere, amikor elkezdünk egy új anyaggal dolgozni. Nyilván előtte megelőzi egyfajta beszélgetés, hogy mégis mi lenne a fókusz, vagy mit gondolunk jelenleg a világról, vagy magunkról, a családunkról, a környezetünkről. És ha ezen túl vagyunk, akkor nagyjából úgy néz ki, hogy egyszerűbb módszer. Kiültetünk mindenkit a többiekkel, és megpróbálunk például neveket adni neki. Ha neveket adunk, akkor megpróbáljuk elképzelni, hogy milyen foglalkozása lehet. Ki lehet ez az ember? És hogyha ez megvan, és a többieknek is megvan, 4-5 szereplő, 6 szereplő, akkor ki kivel lehet párban? Ki mit csinál? Milyen az élete? Honnan jön? Hova tart? Mi a fejlődés története? Ez egy kerek egészét tud összeállni egyébként, és egy nagyon szép íve tud bejárni. És onnantól kezdve Szabolcs elkezdi megírni a dialógusokat. Ez egy ilyen sziszifuszi munka. Éjszaka írja, vagy hajnalba írja, és akkor másnap elkezdjük lepróbálni. Megnézzük, hogy annak a szereplőnek, annak a karakternek hogyan áll a szájában azok a mondatok, azok a gondolatok. És a másiknak milyen reakciói lehetnek. Ezeket elkezdjük csiszolni, és aztán jön egy szikra, nyilván Szabinak, és akkor ömlik belőle jelenetekről jelenetekre, míg összeáll az egész, egy egész darabbá is, van egy szép íve is, van egy szép fejlődés az egész történetnek, úgyhogy nagyon izgalmas. Próbaidőszak mindig a legizgalmasabb része egyébként egy előadás elkészítésének, ezt szoktuk mondani, mert rengeteget nevetünk, sírunk ám tolmi, tehát hogy kínlódunk, izzadunk, mire kijön az anyag. És általában kevés idő van erre, nincsenek támogatóink, nincs anyagi bázis mögöttünk olyan biztonság, ami megengedhetné azt, hogy mondjuk egy ilyen kőszínházi két és fél hónapos aktív munka legyen, hanem ez egy jóval szűkebb időre kell behúznunk az egész történetet. De aztán valamikor ezt is elengedjük, és azt mondjuk, hogy nem érdekel, mert az anyag annyira izgalmas és annyira fényes, akarjuk csiszolni ezt az anyagot, hogy engedünk a kísértésnek, és akkor még tovább. Úgyhogy addig, amíg a tökéletes el nem jutunk a véleményünk szerint, és gyakorlatilag ezek az előadások, mint egy zenei mű, le vannak kottázva. Itt a szereplők kvázi egymásra beszélnek, a mozdulatok spontánnak tűnnek, minthogyha talán improvizálnál is, de nem. Minden egyes kockáról, lépésről, lépésről le van kottázva gyakorlatilag. Úgyhogy koncentráltnak kell lenni, amikor már előadás kész állapotban vagy.
Elkészült át maga az előadás, és aztán pedig jön a film, ami gyakorlatilag szintén le van próbálva, akár csak maga az előadás, de másképp, mert azért a kamera más dolgokat lát meg, más dolgokat erősít fel. Itt mire kell vigyázzatok igazán?
Hát ugye alapból, amikor megcsináljuk a színházi előadást, akkor nem azzal a attitűddel állunk neki, hogy ebből majd valamikor film lesz, az egy menet közben alakult ki mind a három előadás után, és amikor a kamera elé kerül az egész, akkor még szűkebb a történet, ugye, mert van rá jelenlegi anyagi kondícióban van rá 2 hét, 14 nap, hogy leforgass egy nagy játékfilmet. Ott aztán tényleg minden mozdulat, minden pillanat úgy van megfeszítve, hogy nem sok idő van arra, hogy ismételj és hogy bakizzál, tehát nem nagyon lehet csiszolgatni a történetet, de nyilván színészi játékban ez egy más hozzáállást igényel, és teljesen más megjelenítést, egy visszafogottabb játékot, kevesebb amplitudóval kell, hogy dolgozz, mert hogy inkább a film ugye azt szereti, hogy a néző agyába beindul az a saját mozia. Ez feltételezi azt, hogy nem a színész arcán van minden, hanem inkább visszafogott játék. Tehát, hogy teljesen más metódust igényel egyébként. De segíti nyilván, hogy előtte már azért 100-szor játszottad, mondjuk, az agyag a fejedben van, a karakter ott él benned, ez mindenképp hozzájárul ahhoz, hogy a filmben mondjuk olyan szép sztori tudjon kerekedni a végén. Úgyhogy ez a segíti, persze.
A Kálmán napot 12 nap alatt forgatták le, vagyis hihetetlenül rövid idő alatt. Szabó Domokos színművész szerint a megfeszített tempó és a koncentráció ellenére nagyon jó hangulatú forgatás volt. Szabó Domokos.
2 dolog nagyon fontos. Az, hogy jó hangulat legyen, ahhoz kell lenni jobb koncentráció. hogyha jó hangulat van, akkor mindenki annyira felkészült, hogy nincsenek támadási felületek, úgymond, abból a szempontból, hogy mit kínál az élet, ami azt jelenti, hogy bármilyen nehézség van, mindent meg tudunk oldani. Ehhez nagyon fontos volt, hogy az történt, hogy szerencsés helyzetben voltunk, mivel ez egy színházi előadás volt, hogy a dramaturgiai formulák azok nagyon a mieink voltak, meg a saját bőrünkön tapasztaltuk nagyon sok előadás játszása alkalmával, amit ugye a tapasztalatunk okán könnyen át tudtunk ültetni filmbe, ami egy színész szempontjából nagyon fontos, hogy tudja altatni a koncentrációját. Azaz, amikor nincsen képben, ugye ezt minden színész nyilvánvalóan tudja, akkor tudja a koncentrációját zanzásítani a felvétel pillanatára. Tehát nem okozott gondot ez, mert nagyon képben voltunk. De még egyszer hangsúlyozom, a jó hangulat, azt nagyon nehéz elérni. A másik fele pedig az, hogy a technikai stáb is olyan magas színvonalat képviselt, meg olyan technikai hátteret tudott nekünk biztosítani pszichológiailag, emberileg, hogy ez kiadott egy olyan dolgot, hogy egyébként nagyon nagy nehézségek és a pénztelenség ellenére is egy jó hangulattól uralkodni.
Ez egy alkotócsapat. A férfi színészek még Debrecenből szinte kamaszkoruk óta ismerik egymást, és számos előadást, filmet készítettek már közösen.
Gyerek megkérdezem, hogy kik a barátaim, és akkor neked Szabolcs, meg Dúó? Hát nekem nem a barátaim, nekem a munkatársam, és akkor így mélyen elgondolkoztam, hát valószínű azért a barátaim, mert ugye mindig azt mondjuk vízbe, hogy a munkatársaim, de van egy olyan sorsközösség közöttünk, és a sorsközösség egy szellemi közösségé alakult, ami egy ilyen csoda szerintem. Nagyon keményen kiegészítjük egymást, és teljesen más karakterek vagyunk, és nagyon sokat tudunk adni egymásnak, annak ellenére, hogy esetleg adott esetben bevallanánk egymásnak. Dúó egy másik városban él, Szabolcs megy, mint a bolygó hollandi, tehát valamikor nem találkozunk, valamikor csak előadásokra találkozunk. Van olyan, hogy 3 hónapig nem találkozunk. Volt most például egy olyan, hogy hazamentünk, debreceniek vagyunk mind a hárman, hazamentem 3 év után a nővéremhez Debrecenbe, Szabolcs belépett ugyanabba a kocsmába, Dugó meg felhívott, hogy hol vagyunk, mondtam, hogy gyere ide. És ez egy csoda volt, hogy nem értettük, hogy mi van. Persze nyilván történik ilyen az emberre, de velünk így, és akkor ott bementünk, és egész este együtt beszélgettünk, majd elváltunk, és most Szabolcs nincs, de hogy itt találkoztunk megint legközelebb, hogy van valami köztünk, ami egy ilyen, akár testvéri viszonynak is lehet nevezni, de a testvéri viszony nem ilyen mély, mert az ármánykodással és nem tudom mivel sújtott, ez pedig egyszerűen kialakult. Nagyon sokan voltunk, de így 3-an maradtunk.
Már említettem, hogy a színésznők gyakran váltják egymást a Hajdú Szabolcs előadásokban meg filmekben. A trilógia esetében is gyakorlati okok miatt sok volt a mozgás. Tóth Orsi egy ideje csatlakozott a csapathoz. Eddig nem vett részt olyan forgatáson, ahol a partnere egyben az instruáló rendező is. Mindez nem zavarta? Tóth Orsi színművész.
Szerintem ez nem volt zavaró egyáltalán, mert eleve a színházban sokat játszottuk. Mondjuk pont én a Kálmánnapot nem, de az Ernellában meg az 100% Indiánban dolgoztunk előtte sokat, és mire eljut odáig ez az egész, hogy akkor ebből film lesz, addigra azért ez már nagyjából beáll egy repülési magasságra. Ott már csak finom hangolás van, hogy mit merre, és nekem szerintem könnyebb is volt ezért a Kálmánnap, mert nem egy színházi előadást kellett rárakni filmre, hanem csak a filmre kellett koncentrálni.
Általában a nők változnak a színházi előadásban is, a filmekben is mindig vannak cserék. Szokott-e téged kísérteni az, hogy nézd meg, hogy máshogy játszott? Mennyire van rád szabva, amikor te lépsz be a projektbe?
Engem ez nem szokott zavarni. Én nagyon sokszor ugrottam színházi előadásba is, főleg azért, mert nem szerződtem otthon sehova a színházhoz stabilan, ezért mindig lehetett rángatni, hogy akkor most ugorj már be. Én szeretem ezeket az ugrásokat, mert egy kész dologba mész bele, és bár adottak a paraméterek, mégiscsak megbojdítod az egészet azzal, hogy egy másik személyiség van ott, és nyilván a tólig az megvan adva, de az, hogy te azon belül mit csinálsz, az rád van bízva valamelyest. Én szeretem ezeket a szituációkat.
Hamarosan Gálovics Zoltán gyártásvezetővel folytatjuk a beszélgetést.
Formidable! Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Oh bébé, oups mademoiselle, je vais pas vous draguer.
promis, juré, je suis célibataire depuis hier, putain. Je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas, hé, hey, reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, vous avez autre chose à faire, hein. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Hé, hey, petite, un pardon, petit. Tu sais, dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit, tiens. Pourquoi t'es tout rouge? Bah reviens, gamin. Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous? Ah oui, vous êtes sains, vous. Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe. Il sera formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.
Egy nagyon kis létszámú stábotok volt, 21 néhány ember. Tud-e ennek előnye is lenni? Ennek a filmnek is van egy ilyen családias, bensőséges hangulata, aminek az intimitása nem biztos, hogy 80 ezer szaladgáló embert kér. Tehát valószínűleg a nagy problémánk a mindennek az előkészítése, de amikor sínen vannak a dolgok, akkor lehet, hogy van valami jó is abban, hogy nem vagyunk ezren.
Én kifejezetten jónak tartom. 20 emberrel egy nagyon-nagyon barátságos, családi hangulatú forgatást tud kialakulni, ahol koncentrált a munka, és az emberekben nagyfokú oldaladás tud lenni, és szeretet az iránt, amit csinálnak. Tehát, hogy ennek mindenképpen van előnye. Nyilván ez egy ilyen kamara darab, nagyrészt egy térben van leforgatva, kétszer megyünk ki abból a térből, vagy nagyon-nagyon kevésszer. Egy ilyen volumenű munkához sokkal egészségesebb, hogyha minél kisebb létszámú a stáb. Ugyanakkor meg kényszerűség is az, hogy kis létszámú legyen, egyrészt azért, mert hogyha megnézed, hogy mekkora az a tér, amiben gyakorlatilag lejátszódik az egész film, egyszerűen nem is fér el sok embert. Nincs hova pakoljál annál több embert, mint akinek tényleg ott dolga van, és muszáj, hogy ott legyen. És ugyanez volt az 1% indiánnál is, az is egy térben volt forgatva, és az is ugyanazzal a nagyon-nagyon kis számú stábbal. Sok szempontból könnyebb, hangulatosabb. Én őszintén nem is szeretem a nagy stábbal zajló forgatásokat. Sok szempontból embertelen. Tehát amikor például a Mirást csináltuk Szabolcssal, akkor szerintem 4-5-ször ennyi ember dolgozott, és bizony teljesen más a hangulata annak és a világa. A probléma ott szokott felmerülni, hogy ugye a kis stáb az egyrészt a térszűke miatt is van, másrészt meg nyilván a költségvetés miatt is. Hogyha kevés ember van és igazán meg vannak fizetve annyira, amennyire érdemelnék, akkor még szerencsésebb lenne a helyzet. Én jobb szeretek kevés emberrel dolgozni. Nem is szoktam mással nagyon dolgozni, Szabolcssal, kis stábbal. Én ebben nagyon jól el vagyok.
Mi volt neked most gyártásvezetőként nagyon nehéz? Ugye azt tudjuk, és most te is említetted, hogy kis pénz van, tehát Hajdú Szabinak nem folyik már jó ideje a sok pénz. Ez abból a szempontból, hogy ő nagyon pontos forgatókönyvet ír, hogy barátokkal dolgozik, ismerik az emberek egymást, ebből a szempontból nem számít, de a gyártásvezetőnek van egy csomó olyan dolga, ahol akár a költségvetés hiányosságai be tudnak inteni, vagy pedig az, hogy több feladatod van, mint amennyi kellene legyen eleve, mert ha kevesen vagytok, akkor valószínűleg még ezt azt elintézel, amit lehet, hogy eleve nem neked kellett volna. Mi volt a legnehezebb most?
Utólag a jóra emlékezünk. Nem tudok olyat mondani, hogy nagyon-nagyon nehéz lett volna. Igazából mind a két esetben nagyon-nagyon későn kezdtük el előkészíteni a filmet, nagyon későn derült ki, hogy hol lesz a forgatási helyszín. Azt hiszem, hogy a Kálmán nap esetében 2 héttel a forgatás előtt, és az 1% indiánnál szintén. Ez mindenképpen azt jelentette, hogy az előkészítési szakasz ez nagyon-nagyon nehéz volt. Pörgős, nagyon-nagyon sok feladattal. Hiába mondom azt, hogy mivel nem volt elég pénz, nem tudom, beszerveztünk az egyik jelenethez egy robogót, kiérkezett a tulajdonosa, egy lakókocsival hozta a robogót, a robogó 2 kör után lerobbant. Este nem tudom, 9:30 el kellett menjek motorbiciklit szerezni, és 10 kilométerről 5 fokban, vagy mindenképpen nagyon hidegbe, kesztyű nélkül, nem tudom, az erdőn keresztül vittem a helyszínre a motrot. Tehát, hogy voltak azért helyzetek, vagy mindig vannak, és aztán meg nyilván be is ugrottam Dugó helyébe, az ő ruhájába, mivel kaszka is volt a fejemben, igazából tök mindegy, hogy ki volt. És hát aztán nyilván ez a jelenet meg ki is maradt az egész filmből, tehát, hogy ez sehol nincs. Tehát, hogy voltak mindig ilyen helyzetek. Volt olyan az 1% indián esetében, amikor egyszerűen a támogató, aki a kajánkat biztosította, az hétvégén le volt terhelve, és akkor beálltam és főztem 20 nem tudom valamennyi embernek lecsót, azt kajáltuk. Voltak helyzetek, de igazából azt mondani, hogy ilyen nagyon-nagyon nagy nehézség, nem. Voltak dolgok, amiket meg kellett oldani, szerencsére támogatásként kaptunk nagyon sok kelléket, berendezési tárgyat, egy házra valót az 1% indiához, és nagyon-nagyon nehéz volt azt berendezni, meg ilyenkor tényleg az van, hogy akkor Szabolcs is ott van pakol, Csabi is ott van pakol, én is vezetem a furgont, felhordjuk a cuccokat, hogyha tud valaki jönni még segíteni, akkor segít. De hogy alapvetően ez mind nagyon jó hangulatban zajlik, és tudjuk azt, hogy valami olyasmiben veszünk részt, ami mindenünk számára fontos, és örömmel csináljuk. És nagyon-nagyon-nagyon-nagyon megérződik az, hogyha valaki ebben a közegben nem csapatjátékos, és nem teszi oda magát, vagy érezzük, hogy nem ugyanazok a prioritásaink, és nem ugyanazért csináljuk. Meg Szabolcs nagyon rugalmas olyan szempontból, hogyha valami nincs, vagy tényleg nem szükséges, akkor keresünk rá más megoldást, vagy kitalálja, vagy kitaláljuk. Például felmerült, hogy költség kímélés szempontjából az 1% indiánnál nem tudunk megfizetni még egy embert, hogy videóasszisz legyen, és akkor mondta Szabolcs, hogy hát semmi gond, hát visszanézem én bárhonnan, kamerából, hogyha kell. Inkább az a nehéz ebben az egész történetben, amikor kevés pénzből van forgatva, hogy sok olyan helyzet van, ami megalázó tud lenni. Visszaviszed vele hova a függönyt, és akkor szagolgatják, hogy cigiztek-e a térben. Miközben ilyen apró pénzekről beszélünk, de egyszerűen azok az apró pénzek, amiért mondjuk így megvennél 10 függönyt, amit aztán nem használsz semmire, abból ki tudod fizetni gyakorlatilag egy gyártásasszisztensnek a heti gázsiát. Inkább ez a nehézsége, hogy látod azt, hogy tehetséges emberek, akik nagyon oda teszik magukat, és nagyon sokat dolgoznak jó minőségben, nem kapják meg azt, amit igazán megérdemelnének. De hát ez nem panaszkodás, ezek a tények. Lehet ezt így csinálni, de hosszú távon már nem. Tehát, hogy bele lehet fáradni, és érthető módon egyszerűen tovább kell lépni ebből.
A Kálmán nap operatőre Bántó Csaba, aki szintén rég ismeri Hajdu Szabolcsot, érti a nyelvét, bár a trilógia első részéhez az Ernelláék Farkaséknál című produkcióhoz később csatlakozott, akkor is 12 másik operatőrhöz, Szabolcs diákjaihoz. Ezúttal könnyebb volt követni a Hajdu Szabolcs gondolatmenetét. Bántó Csaba operatőr.
Olyan szempontból mindenképp könnyebb volt, hogy valamilyen szinten a folyamat elején már részese voltam, együtt találtuk ki, szinte már az átirata a színházi darabból filmes forgatókönyvé, már az is valamilyen szinten közösen történt, és úgy próbáltuk ezt egy picit filmszerűen megfogalmazni. Ezzel ellentétben az Ernellához csak kapcsolódtam, mint utolsó láncem. Ott próbáltam felvenni azt a vonalat, amit ők az osztályával már letettek. Úgyhogy ilyen szempontból mindenképp ez egyszerűbb volt, vagy legalábbis kezelhetőbb volt számomra, mert már tudtam, hogy miből indulunk, és hogy hova akarunk elérni. Az is segítség, hogy azáltal, hogy elég sok mindent csinálunk együtt, a nagyjáték filmeken kívül, rövidebb dolgokat, klippeket, koncertfelvételeket készítettünk, elég sok helyzetbe találtuk már úgy magunkat, hogy akkor el kellett dönteni, hogy mi a jó irány, mi a jó megoldás. Nem mondom azt, hogy mindig egyből megfogalmazódik a jó válasz, viszont ezekből az oda-visszákból már jobban le tudom szűrni, hogy valószínű ez tetszeni fog neki, vagy valószínű ez inkább nem. És akkor így már mentesítem akár magamat is, meg úgymond az én munkatársaimat is azoktól a tévutaktól, hogy ebben ne is fektessünk energiát, mert ez biztos nem lesz jó. Akkor inkább kommunikálunk még egyet, vagy egyeztetünk. Amit meg érzem, hogy na ez tuti jó lesz, ott pedig kvázi már egy kész beállással várjuk, és kb. Egy bólintással jelzi, hogy persze, jövünk is, ez így rendben van. Mert ez így volt kb. Leírva, ennek nagyjából ez a megfejtése. Ez mindenképp segít, az összecsiszolódás az segít, hogy közös úton, közös gondolaton menjünk tovább.
Az mennyire nehéz egy operatőrnek, hogy az ilyen kamara darabokban egy kis térben, egyfajta láthatatlanságban kell dolgoznod. Tehát, hogy nagyon diszkrét kell legyen a kamera jelenléte, mert hanem abban az intim történetben valahogy mégis az, aki a képet alkotja, lehet, hogy bántó módon szól bele. Tehát, hogy valami nagyon szép jelenlétet kíván, de úgy képzelem, hogy néha úgy érezheti egy operatőr, hogy olyan klausztrofób helyzetbe kerültem, mert hogy megbújok úgymond a történet mellett, és kísérem. Hogy működik ez? Tudom, hogy Szabolcs sokat szokott próbálni, és ahogy mondtad, viszonylag hamar akkor megtalálhatjátok, hogy hol lesz a kamera, közelképet kér egy jelenet, mit fogsz filmezni, stb., de mégis ez az intimitás, ez számomra ilyen kihívásszerű lehet.
Úgy érzem, hogy ezekbe a filmekbe, akár az utóbbi kettőről, vagy akár mind a háromról beszélve egybe, inkább az a kihívás, hogy az egy helyiséget, azt hogy dolgozza fel úgy az ember, hogy ne fulladjon ki időnap előtt, és mindig a megfelelő irányt, vagy a megfelelő beállítást találja meg, ami éppen a legjobban szolgálja azt a jelenetet. Általában próbáljuk ezt elég sűrűn körbejárni, hogy mi lenne ennek a megfejtése. Ezekkel a könyvekkel, meg ezekkel a filmekkel kapcsolatban az mindenképp egy szerencsés része, hogy maga a színészeti jelenlétet, a színészeti hogyant, hogy most ki mibe van, meg hol van, meg mit kell csináljon, azzal most idézőjelesen kell szinte a legkevesebbet foglalkozni, mert az már olajozottan működik. És ilyen szempontból elég sok idő jut relatíve arra, hogy ez hogyan van feldolgozva. Talán az a szerencsésebb, ha minél hamarabb megvan ez a konkrét helyszín, ami mondjuk pont a Kálmán nap esetében viszonylag elég későn történt. Most egy cifrázás nélkül azt mondanám, hogy a konkrét forgatási napból vette el azt az időt, ameddig mi ezt konkretizáltuk, hogy pontosan hogyan akarjuk felvenni. Addig voltak elméleti beszélgetések a feldolgozás hogyanjáról, de az, hogy konkrétan hol a kamera, mettől meddig mozog, majd hol fordul át, és abban a konkrét térben a színészeknek a mozgása mit jelent, ki hova ül, ki honnan áll fel, az mindig aznap konkretizálódott. Talán azt tudna ebben segíteni, hogy a konkrét térben mondjuk lehessen próbálni, és már előre kitalálni, és akkor nem a forgatási napból veszi el. Az, hogy ennek a jelenlétnek, vagy ennek az intimitásnak a mértéke, ez hol van? Erre meg inkább azt mondanám, hogy az összeszokottság, főleg a színészi gárdával együtt, tehát én úgy érzem, hogy része vagyok ennek a csapatnak, még akkor is, hogyha a kamerának a másik felén, de úgy tudok viszonyulni, meg úgy tudok akár hozzájuk szólni, mintha ugyanúgy az első próba folyamattól én ott lennék, és tényleg elég sokszor rágtuk át magunkat már ezen az anyagon, akkor ezekbe így valamilyen szinten beleszólhatok, de ezek nagyjából technikai alapú hozzászólásokban kimerülnek, mert minden másra pedig ott van Szabolcs, akár jelenetben, próbálja a jelenetnek a dinamikáját irányítani, akár ha olyan a jelenet, amikor nincs benne, akkor meg jeleneten kívül sokkal gyorsabban tud erre reagálni, csak tisztán rendezőként. Igazából, ha valamit ki tudnék emelni a nehézségekből, akkor talán ez a legnehezebb, hogy Szabolcs nem csak rendezőként van jelen ezeken a forgatásokon, hanem benne is van. És akkor a legtöbbször úgymond én vagyok az első, aki erre rá kell, hogy bólincson, hogy ez most jó volt, vagy nem volt jó. És akkor amennyiben van egy ilyen visszajelzés részemről, hogy szerintem ez jó volt, ezt megnézhetjük, akkor megnézi, ha már én is azt jelzem, hogy hát ebben voltak hibák, akár részünkről, akár már ő is úgy érzi, akkor ez már egyből megy újra. Szerencsés ebbe a helyzetbe, hogy akkor ott vagyunk egy helyen, nem vesztődik el idő logisztikával, átállásokkal, csak minimálisan lehet ezzel haladni. Kétszer ennyi időt is el tudtunk volna tölteni ezzel a forgatással. A végeredmény nem lett volna mondjuk sokkal másabb, de valószínű picit kidolgozottabb, és lehet, hogy más tempóba tudunk haladni, és nincs rajtunk az a nyomás, hogy ezt viszont be kell fejezni, vagy nem tudhatjuk holnapra, mert akár a színészek beosztása, akár a ráérések, azok már így vannak kitalálva.
Most ezt mindkettőtöktől kérdezem. Úgy tűnt, hogy van egy olyan különbség az Ernelláék és a Kálmán nap között, lehet, hogy összefügg azzal, hogy elég későn találtátok meg a helyszínt. Ugye az Ernelláékat a saját otthonukban filmezték, és az volt az érzésem, hogy a tárgyi környezetnek nagyobb szerep jutott abban a filmben. Tehát, hogy mintha a kamera is többet időzne egy-egy asztalra tett tárgyon. És mondjuk azért, mert nagyon az ő életükhöz tartozott, és valószínűleg nektek is hamarabb jött, hogy használjátok. Most ennek mintha kevesebb lett volna a fontossága. Saját tárgyakat, apróságokat vittek-e be ebbe a térbe, amitől inkább az otthonuknak érezték? Mert ugye ez az Ernelláéknál nem volt téma, mert azt mondtad, hogy nem kellett bebútorozni, átalakítani, stb. És hogy neked most jött-e olyan utasítás, hogy fontos vagy nem fontos ennek a környezetnek néhány részlete?
Amikor felmerült, hogy akkor a Kálmán nap is lesz, és az Indián is lesz, és már volt is rá keret, az egyik dolog, amiről sokat beszélgettünk, az pontosan az volt, hogy ezeket terekben hogy lehet végigcsinálni úgy, hogy ne legyen benne ismétlődés, hanem hogy gyakorlatilag három egymástól nagyon-nagyon különböző, de közben meg nagyon-nagyon karakteres tér legyen. Szerintem ez volt az egyik legnehezebb dolog ennél a trilógiánál, hogy ezt a három teret úgy megcsinálni, hogy mindegyik ugye kis tér, ne legyen önismétlő, az egyik a másikhoz képest legyen valamilyen szinten szintlépés, és közben meg ugyanúgy markáns, nagyon erős tér legyen. Ugye a Kálmán nap esetében gyakorlatilag bementünk valakinek az otthonába, az olyan, amilyen, hozzá igazából semmilyen szinten nem volt nyúlva, személyes tárgyak, a lámpákat leszámítva igazából nem is voltak. A kellékek az előadásból voltak áthozva, helyi kellékekkel kiegészítve, de ilyen személyes tárgy lámpákon kívül gyakorlatilag semmi nem volt. Viszont hát valakinek az otthonában voltunk, és ott voltak az ők személyes tárgyaik, amiből igazából nem volt értelme bármit is kiemelni. El lehet ott időzni, és hogyha valakit nagyon-nagyon érdekel, akkor szét lehet nézni abban a lakásban, hogy mik vannak. Most a könyveknél néztem, hogy volt egy ilyen kis enciklopédia az emberről, de hogy ezek nem hangsúlyok. Ezt az egész északi feelinget, amit hoz az a fa kabana, gyakorlatilag ez önmagában nagyon-nagyon-nagyon erős. És ehhez képest például az 1% Indiánnál meg gyakorlatilag ott meg komplett be kellett rendezzünk egy teret. Azt Antal Józsefnek a szülőházában forgattuk le, amit kibéreltünk, egyik nap kipucoltunk, átpakoltunk és megtöltöttük gyakorlatilag tárgyal. aminek meg szintén egy nagyon-nagyon sajátos, erős karaktere lett, de ugyanúgy nem egy személyes tárgyakkal telített tér.
Az összehasonlítást azért nem tudom 100%-osan véleményezni, mert a másiknak a végéhez kapcsolódtam, és ott nem tudom pontosan, hogy mik hangoztak el a különböző jeleneteknek a felvételekor, de itt, ha nem is ilyen konkrét kiemelés, de maga, mint helyszín, mint szereplő, azért jelen van. Szerintem, ha későn is, de egy szerencsés találatként érkezett, és szerintem teljesen hihető az is, hogy ezeknek a szereplőknek ez az otthona. És maga, mint időzés a téren, ez nem feltétlenül, mint egy-egy konkrét tárgynak a kiemelése volt jelen, viszont az konkrétan elhangzott, hogy egy-egy svenk, mondjuk egyik szereplőről a másikra, az ne A-ból B-be való érkezésnek a szándékát éreztessük, hanem ugyanolyan lassú, leíró mozgásokat tegyünk, mintha a két szereplő közti rész is ugyanolyan fontos lenne, mint ahova megérkezünk, és akkor ezáltal érzem én azt, hogy akkor az is ugyanolyan szinten van kezelve, mint akár egy szereplő ugyanolyan fontos az, amit látunk közbe, de tény, hogy itt nem voltak ilyen jellegű személyes kiemelt tárgyak.
A Kálmán nap cselekménye szinte teljes egészében belső térben zajlik, alig mozdulunk ki a faházból, ami ugyan kellemes tér, de a feszültség sűrűsödésével elkezd egyre nyomasztóbbá válni. Mintha a szereplők nem csak az életük, hanem a tér csapdájába is estek volna. Amikor Zita elrohan és a keresésére indulnak, bevillan egy kép egy téli vizes tájjal. Van egy autós jelenet Kálmán és Zita között, majd egy harmadik, amikor négyen ülnek a kocsiban, a kamera lassú mozgással kívülről pásztázza a néma arcokat. Mintha lebegnének, mintha fáradtan kiaraszolnának abból, amiben 20 éve benne vannak. Ez egy megemelt pillanat, ami képileg is nagyon más, mint a kisrealista történet többi jelenete. Ez eleve így volt megírva, így képzelt el Hajdu Szabolcs, és így is valósították meg. Most erről beszél Bántó Csaba operatőr, majd Gálovics Zoltán gyártásvezető.
Több csavar is van ebbe a kérdésbe, mert az első döntés az volt, hogy erről a jelenetre kimozduljunk. Az megszületett szinte még az asztalnál, amikor még semmilyen konkrétuma nem volt a helyszínnek, hogy akár ezt a jelenetet ki lehetne vinni. A következő lépcső az volt, hogy igazából sok minden mással mellette ezt fel is vettük, amit úgy értem sok minden más külső jelenet, az, hogy ezek elindulnak ketten keresni a Zitát, meg is találjuk Olgát utolérik, ő beül a kocsiba, látjuk Ernőt elrobogni a robogóval, ez volt kb. A második állomása ennek a külső dolognak, és a most látható változat, ami a filmben van, ez pedig egy újraforgatott forma, amit így át is értelmeztünk. A mellette levő dolgok azok úgymond ki is maradtak abból a vágatból, és akkor itt született egy ötlet, hogy ide kellene valamilyen elemeltebb pillanat, ami úgy időben is, meg vizuálisan is egy pici varázslatot csempész ebbe a dologba, meg az előtte levő dúsan és érzelmektől telített jeleneteknek egy pici pihenőt ad a vége jelenet előtt, ahol így az ember egy picit magába az arcokat végignézve mindegyiket le tudja zárni, vagy mindegyikkel tud egy picit menni, mert eleve úgy érzem, hogy elég tömény ez az egész anyag. Nagyjából két ilyen pihenőpont van ebben a filmben, amit úgy éreztünk, hogy szükséges felszusszanni egy pillanatra. Van ez az autós végekeringő, meg a tavas folyó. Állóvíznek tűnik.
Annyit akartam ezt hozzátenni, hogy azért ne felejtsük el azt, hogy az első változatában a forgatókönyvnek gyakorlatilag sokkal több külső jelenet volt, álomszerű jelenetek. Tehát, hogy amikor elhangzik az, hogy nem tudom, hozott nekem virágot, volt egy olyan verzió, hogy ezeket látjuk. Sokkal több olyan külső jelenet lett volna, ami ezt a elemelt álomszerű részeit emelte volna ki, amiről egyrészt azért is lett lemondva, mert nem is fért volna bele a keretbe, sem idő időleg, sem pénzileg. Másrészt meg elég sokat beszéltünk arról, hogy nem ad hozzá. Arról meg sokat beszéltünk, hogy ebből a térből viszont egyszer legalább muszáj kimenni, és szerintem szerencsés mind a kettő. Ennyi kell ebből. Egyszer-kétszer azért ki kell menni, és szerintem pont ennyi, nem több. Nyilván még az is fel volt véve, amikor Orsi elmegy vásárolni. Volt egy kis autós jelenet is. Tényleg az érződött, hogy a történet szempontjából, és ez, amit Csami mond, hogy a tér az önmagában egy szereplő, elég erős, kompakt ahhoz, főleg így, hogy hozzá lett téve ez az egész hangtálas zenei világ, gyakorlatilag ez megteremti azt az atmoszférát, amiben jobb egyszer-kétszer kimenni, és az nagyon hangsúlyos legyen.
Nekem ez különben ilyen megáll az idő pillanat lett, olyan értelemben, hogy ahogy mondtad, kell egy kicsi respiro, de attól, hogy lassított is a felvétel, az volt az érzésem, hogy akkor adhatok neki időt arra, hogy hozzanak egy döntést, mert hogy valamilyen formában utána fogunk viselkedni. Itt most minden összeomlott, most mindenki kapott egy-két pofot, és mi lesz ezután? És ezt így képileg nem is tudom, hogy lehetett volna jobban vagy sűrítettebben hozni. Ez egy szép döntés volt szerintem, és jól képviseli a történetet. De ilyen megáll az időpillanatnak, gondolod így mindenkinek a saját magával való beszélgetés idejének?
Ha nem is megáll, de megnyúlik legalábbis az a pillanat, ami a filmben egy perc vagy fél percet tart az időben, mint hazautazásban akár egy fél óra is lehet, és akkor utána, amikor már az asztalnál látjuk őket, akkor tudjuk, hogy valamilyen szinten egy döntés megszületett, hogy mindenki tud mindent, mégiscsak ülnek egymással szemben egy asztalnál, és ott úgy hangzanak el utána ilyen félmondatok, hogy tulajdonképpen még mindig nincs kimondva konkrétan, de mindenki jelzi, hogy itt már mindenki tud mindent, viszont megyünk tovább ezzel, valamilyen szinten el van ez fogadva, majd hazamentek és megbeszélitek alapon. Tehát én nem érzem azt, hogy itt most ez ellene döntve, hogy ennek mi a megoldása semmilyen szinten, akár egyik párnál, akár másik párnál, de ezt most itt ma este zárjuk le mondjuk egy tánccal, vagy valami hasonló. Én ezt így értelmezem.
Hajdu Szabolcs trilógiájának második részéről, a Kálmán nap című filmről beszélgettünk az alkotókkal. Jövő kedden visszatérünk a témára, akkor arról hallanak részleteket, hogy ki ez az öt ember, aki találkozik egy névnapozás ürügyén, hol tart az életük, és általában mi fáj a 40-eseknek, miért kerül válságba a magánéletük. Már a Pék Ristájba és Ferenc Zsolt nevében is köszönöm, hogy meghallgattak. Keressék a Kálmán napot Erdély szerte a mozikban. Gergely Zsuzsa vagyok, viszont hallásra. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Instead of me, always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. When the day that lies ahead of me seems
instead of me. Always seems to know the way. Then I look at you, and the world's alright with me. Just one look at you, and I know it's gone.